szabadságot, amely nem a széljárást figyeli, hanem a célt követi.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
Most én mondok neked valamit. Először, a párt a te életedet attól a perctől kezdve, hogy a munkásmozgalomba betetted a lábadat, eddig az óráig, amíg mi beszélünk, pontosan ismeri. Ez az egyik. A másik. A párt a te tevékenységedet, a te különböző tetteidet ismeri. Ez a második. A harmadik. És figyelemmel kísérjük azt a mesét, amit te itt léted alatt leadtál. Ez a harmadik. A negyedik. Te ismered jól a mi pártvezetőségünket. Ismered a mi pártvezetőségünk cselekedeteit is. Ismered. Tudod, hogy a mi pártvezetőségünk kikből áll és mikből áll. Elhiszed te azt, hogy a mi pártvezetőségünk beveszi azt, amit te itt mesélsz egy hét óta? Elhiszed? Rajk, magyarázd meg az életedet nekünk. Ez a te feladatod. Magyarázd meg az életedet, ne a mi álláspontunkat nekünk. Azt mi tudjuk. Te magyarázd meg. A másik dolog, ezt jól értsd meg, hogy neked most van az utolsó alkalmad arra, nem, hogy nekünk itt elmeséld, mi nem hallgatjuk meg a te meséidet, hogy te most a kezed a szívedre tegyed, és pontról pontra végigmenjél az életeden, miért volt úgy, ahogy volt. Érted? Mert ebben az esetben a mi számunkra és a te számodra megmarad az a halvány lehetőség, hogy téged szorult helyzetedben, vagy mérhetetlen becsvágyadnál, vagy hiúságodnál, vagy nem tudom én minél fogva megfogtak és szorongattak. Érted? Mi tudjuk azt, hogy nem születtél gazembernek. Mi azt tudjuk. És azt is tudom, és még egyszer mondom neked, hogy a mi pártunk a tenyerén hordozott téged. Nincs neked erkölcsi jogcímed arra, hogy magaddal kapcsolatban kiejtsd azt a szót, hogy kommunista. Hát mondd csak, Rajk. Miért nézel bennünket hülyének? Hát miért nem a Gerő, vagy a Révai, vagy a Farkas, vagy én ülök a te helyeden? Miért nem velünk szemben téved tragikusan a párt? Mondd, miért? Ezek Kádár János mondatai voltak, amelyeket Rajk László vallatási jegyzőkönyvében rögzítettek 1949. június 7-én. Kádár ugyanis 1949-ben fontos szerepet kapott Rajk kihallgatásában és így kivégzésében is. Mi pedig a 20. századi történelem mai adásában Csak egy maradhat címmel Rajk László, Nagy Imre és Kádár János egybefonódó életét mutatjuk be Szerencsés Károly történésszel. Horváth Szilárdot hallják.
20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
1945 után szépen lassan kialakul Magyarországon is a kommunista nomenklatúra. Kialakul egy rendszer, amelyben három ember, Rajk László, Nagy Imre és Kádár János tulajdonképpen egymást váltják különböző pozíciókban, például a belügyminiszteri pozíciókban. Ők harcos társak vagy vetélytársak?
Vetélytársak mindenképpen, alapvetően elvtársak, kommunistákról van szó. Mind a hárman azok, elvtársak, ugyanakkor vetélytársak is, ez nem kétséges, és tettes társak is, tegyük még ezt hozzá. Mondhatjuk azt is, hogy harcos társak, de hát különböző frontokon harcoltak, és ez már elválasztja őket, mert Kádár János és Rajk László hazai illegális kommunista, Nagy Imre viszont moszkovita, Moszkvában élő kommunista. Kádár és Rajk között is van egy nagy különbség, az, hogy Rajk világlátott ember, részt vett a spanyol polgárháborúban, míg Kádár lényegében csak Magyarországon tevékenykedett, el se hagyta nagyon az országot, nyelveket se beszélt. Mindegyik indul valami kis handicappel, valami kis nehézséggel, de végül is Rajk is, Kádár is és Nagy Imre is a legfelső vezető hármas, négyes mögött az első pozíciójú helyeket találja magát. Nagy Imre ugye az ideiglenes nemzeti kormányban földművelősügyi miniszter, ez nagyon fontos, hiszen ekkor hajtják végre a földreformot, itt ismeri meg az ország, a földosztó miniszter lesz. Rajk is szépen lépdel fölfelé, Nagy Imre aztán belügyminiszter lesz, utána Rajk László váltja ezen a poszton, végül pedig Rajkot váltja Kádár ugyanezen a poszton. A belügyminiszteri poszt az nagyon fontos volt a kommunista pártnak.
Egyszer egy beszélgetésünkben úgy fogalmazott, hogy ebből a hármasból, tehát Rajk Lászlóból, Kádár Jánosból és Nagy Imréből teljesen világos volt számukra, hogy csak egy maradhat. Miért gondolja ezt?
A rivalizálás miatt ugyanis kevés volt a hely, ahova be lehetett jutni. Itt a vezető pozíciókért ők hárman harcoltak, küzdöttek. Ilyen például a főtitkár helyettesi tisztség, amelyre aztán Kádár János fut be. Ilyen a belügyminiszterség, ahol Rajk fut be végül a korszakunkban. De Nagy Imre is nagyon fontos helyen van, a szervezésnél, agitációnál kulcs szerepe van, majd pedig az országgyűlés elnöke lesz.
Hát éppen egy elég érzékeny időszakban.
Pont amikor a parlamentarizmust felszámolják Magyarországon. Úgy tűnik számomra, hogy ez a rivalizálás folyamatos, és persze ne felejtsük el még egy személyt, az pedig Péter Gábor, akit nem kerülhetünk meg, mert ő az egyedüli magyar irányítású, bár szovjet tanácsokkal ellátott, szovjet mintájú, de mégiscsak magyar irányítású erőszakszervezet, a politikai rendőrség, az AVO, majd az AVH feje. Ő, mint állam az államban, igyekszik Rajkkal és Kádárral szemben is a pozícióit védeni, és nagy valószínűséggel Rajk és Kádár küzdelmét az fogja eldönteni, hogy Péter Gábor melyikük mellé áll, és hogyan próbálja ezt a küzdelmet befolyásolni. Azért említem csak Péter Gábort, mert végül is mindkettőjüket elkívánja tenni az útból, tehát Rajkot is és Kádárt is. Míg nem végén egy rendes bűnszövetkezetben vagy maffiában rá is oda kerül a sor, és Rákosi magát Péter Gábort is letartóztatja. Ezek mind vetélytársak voltak, egyikük jobban kijött a küzdelemből, másokik rosszabbul. Hát a legrosszabbul Rajk László járt itt a 40-es évek végén, de úgy gondolom, hogy ez a rivalizálás is benne van abban, hogy a forradalom után 1958-ban Kádár János meggyilkoltatta Nagy Imrét is.
Most Mátyás László kommunista pártmunkást idézzük, aki 1956 után az újjászervezett politikai rendőrség vezetője volt, s így emlékezett Kádár Jánosnak az 1949-es Rajkbergben játszott szerepére.
Rajk két hétig semmit nem akart bevallani, semmit az égvilágon, hogy az ő múltja tiszta, stb. És akkor jött a központi bizottság titkára a Farkas Mihály és a belügyminiszter Kádár János, és beszéltek vele, hogy ez nagy ügy, ez politikai fontosságú ügy, az egész kommunista mozgalomnak az ügye, és kutya kötelessége ezt vállalni. Mert ha nem vállalja, akkor más módon lesz kénytelen elvállalni, és a számára nézve sokkal rosszabb lesz, és nagyobb szenvedéssel fog járni. Itt tényleg nem volt kiút előtte. De nagy disznóság, lehet, hogy ezzel talán megkönnyítették a helyzetét, hogy elhitették vele, életben fog maradni, nem fogják kivégezni. Rajkkal is elhitették, és mindazokkal, akik ilyen helyzetbe kerültek. Azért kellett Kádárt lecsukni, ez benne volt az egész konstrukcióban, hogy nehogy véletlenül kilocsogja, biztonsági okokból. Ez egy ilyen daráló malom volt, hogy egyesekkel megcsináltatjuk a piszkos munkát, és aztán őt is félretesszük, nehogy kiszűrődjön.
Kádárnak szerepe van már 1949-ben Rajk kivégzésében is?
Döntő szerepe van. Persze az elvitathatatlan vezető szerep Rákosié, de a végrehajtásban, mint belügyminiszter, Kádár viszi a prímet, a kihallgatások során is ott van, ő tudatosítja Rajk Lászlóval, hogy ennek a dolognak más vége nem lehet, mint a beismerő vallomás. Ő tudatosítja azt, hogy Rajknak ezzel is szolgálnia kell a pártot, és valószínűleg ő tudatosítja azt is, hogy Rajkot ki fogják végezni. Rajkkal szemben Rákosinak kezdetektől averziói voltak, személyes averziói voltak. Lehet, hogy tényleg gyanakodott arra, hogy esetleg besúgó volt, lehet, hogy tényleg zavarta, hogy egy nyilas államtitkár volt a testvére, és Rajk őt védeni próbálta, De leginkább talán az, hogy Rajk személyisége gyökeresen elütött Rákosiétól, tehát egy közvetlen, az emberekkel a hangot megtaláló személyiség volt, egy magas, vékony, korabeli vélemények szerint jóképű, tehát vonzó, külsejű magyar kommunista volt, ami mindez nem volt elmondható Rákosi Mátyásról, akit kineveztek a magyar kommunisták vezetőjének, ő is még a haza atyának és bölcs vezérünknek, meg nem tudom én minek. Én úgy gondolom, és erre konkrét jelek is vannak, hogy Rákosi személyesen is Rajkban látta azt a riválist, akit mindenképpen el akart távolítani.
Van abban valami végtelenül groteszk, hogy 1956. október 6-án Rajkék újra temetésénél olyan ember sírjánál van egy tömegtüntetés, rendszer ellenes tömegtüntetés, aki ennek a rendszernek a kialakításában oroszlán szerepet vállalt.
Ez egy jó magyar skizofrén helyzet. Hát ugye a helyzet az, hogy mást még nem lehetett eltemetni. A határozat odáig terjedt, hogy a volt elvtársakat, a volt munkásmozgalmi harcosokat rehabilitálni kell. Ott még nem tartunk 56. október elején, hogy a nem munkásmozgalmi áldozatokat is el lehetett volna temetni. Ezért Rajkban látták az emberek azt a személyiséget, aki ellenpólusa volt Rákosinak. Aztán talán bele is álmodták azt a riválist, aki másképp csinálta volna.
Holott nem.
Én szerintem nem. Én úgy gondolom felékesítették olyan tulajdonságokkal, amelyek nem voltak meg Rajkban. Rajk, még egyszer mondom, ennek a kommunista mozgalomnak a fegyelmezett és mindent kiszolgáló tagja volt. 100%-ig felelős azért, ami Magyarországon 45 és 48 között történt, többek közt emberek meggyilkolásában, lincselésekben, azok eltusolásában, illetve hát a demokrácia felszámolásában, az egész magyar vezető ellenzéki réteg elüldözésében, ebben mind felelős volt. Mégis 56-ban ez volt az első alkalom, hogy nem szervezetten, tehát nem a kommunista párt által szervezetten, spontán módon tömeg gyűlhetett össze. Ugyan furcsa egy temetőben, de egy temetőben is lehet forradalmi hangulat, bár én nem érzékelem ezt a filmkockákról. Feszültséget igen, szomorúságot igen, de olyan forradalmi attitűdöt nem látok ott még. Sokféle szerepe van a Rajk temetésnek, a hatalom, meg a nép szempontjából is. Az egyik ugye egy illúzióba rengette magát, hogy nem lesz fegyveres fölkelés, ebbe biztosak voltak. A másik viszont úgy gondolta, hogy már tovább lehet feszíteni a húrokat, tovább lehet a határokat, kijebb lehet tenni. Ilyen szempontból ez a temetés kétségtelen fontos elem, de semminek sem a vége, és semminek sem a kezdete. Csak egy esemény a forradalomhoz vezető úton.
Rajk 1949-ben, tehát tulajdonképpen kiesik ebből a vetélkedésből, ott maradt Kádár János. Mégpedig úgy, hogy Rajk örökébe lép, mint belügyminiszter. Az, hogy ő aztán a belügyminiszterségből a börtönbe megy, köszönhető már Péter Gábornak is? Vagy egészen más folyamatok vannak a háttérben?
A kezdeményezés itt is Rákositól érkezhetett, Rákositól és Gerőtől, hogy most már ezt a csoportot is, amelynek úgy gondolták, hogy Kádár van az élén, ezt is likvidálni kell, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy ilyen csoport nem volt. Ezt később kreálták, hogy mintha lett volna ilyen csoport, hogy Kállai Gyula meg Kádár János. Ezek nem voltak, hát itthoni kommunisták voltak, de szervezkedésről vagy egyebekről szó sincsen. Az viszont egész nyilvánvaló, ha végveszik, hogy Rákosinak mégiscsak fontos volt, hogy az itthoni kommunistákat legalábbis a vezető pozíciókból likvidálja.
Neki volt fontos, vagy Moszkvának volt fontos?
Én azt hiszem Rákosinak. Ez nem hiszem, hogy Moszkvából érkezett ez, meg az se, hogy Demény Pált 45. Ez egy sor, hogy 40 az első, hogy Demény Pált likvidálni, utána Rajkot likvidálni, utána Kádárt likvidálni. Én látok ebben egy tudatos lépés sorozatot. Ezek mind olyan személyek, akik valami miatt Rákosi számára kellemetlenek voltak, vagy mert tudtak valamit, vagy mert tudták azt, hogy mi volt a két világháború között Magyarországon, és nem Rákosi Mátyás volt az a csodálatos vezér, aki a börtönből, a szegedi csillagból irányította a nagy magyar kommunista mozgalmat. Tehát, hogy szó sincs ilyesmi. Tehát mindezek azt mondatták Rákosival, hogy jobb ezektől megszabadulni.
Kádár János hogy élte túl ezt a tisztogatást, a börtönt?
Úgyhogy nagyon tanulékony ember volt, ismerte a koncepciós perek mindegyikét, hiszen részese volt, még egyszer mondom.
Tettese?
Tettese volt ennek, igen. Hát azt leírja Károly Márton, hogy ott is voltak a Markó utcában, és kocintottak, amikor kivégezték Rajkot. Péter Gábor is, Farkas Vladimir is leírja, hogy meg is ünnepelték ezt, tehát ennek az egésznek a legbelső körében volt, hogy működik, hogy vették rá az embereket a vallomásokra, hogy kényszerítették ki, hogy kínozták meg az embereket. Ő tudta, hogy senki nem tud ellenállni. Aki ellenáll, mint mondjuk Szűcs Ernő, az AVH parancsnok helyettese, azt agyonverik. Ezt ő nagyon jól tudta. És ezért azt a taktikát választotta, hogy rögtön mindent bevallott. A sírógörcsöt kapott, idegösszeroppanást, persze csak megjátszotta, és rögtön mindent bevallott, és így ártalmatlan képpel megúszta egy életfogytiglanggal. Na most, ha persze Rákosiék úgy tervezték, hogy ez az életfogytiglan tényleg életfogytiglan lesz, és esetleg talán nem is éli túl az életfogytiglant az illető, de hát visszatérhetünk Nagy Imrére, hogy Kádár a szabadulását Nagy Imrének köszönheti. De mégis vetélytársat lát benne továbbra is.
Már hogy 53-nak.
53 után, 54-ben szabadul Kádár, Nagy Imre miniszterelnökségének köszönhetően mégse Nagy Imrét tekinti szövetségesének Rákosival szemben, ami minden normális logika szerint felépülhetne, hanem Rákosihoz megy. Rákosit támogatja. És visszasegíti Rákosit 55-ben a vezető pozícióba, és asszisztál Nagy Imre meghurcolásához. Már 55-ben, tehát pártból való kizárásához, stb. Tehát amit elkezdődik 45-ben, ez a rivalizálás, ez folyamatos, ugyan időnként börtönben vannak, stb. De például Kádár Jánosnak a letartóztatását, amikor bejelentik, akkor Nagy Imre is ott ül. Természetesen jóvá hagyja, megszavazza. Ez egy ilyen folyamatos küzdelem, ami jellemzi ezt a mozgalmat, amit most nevezzünk ugye kommunista mozgalomnak, ami másként is leírható, mint az osztályharc, stb. Leírható úgy, hogy egy állandó belső személyes rivalizálás, hiszen ezt láttuk magában a Szovjetunióban is. Sztálin folyamatos tisztogatásai, csisztkái is erről szólnak, és nincs ez másképp a többi úgynevezett szocialista országban sem. Nálunk különleges a történet, mert volt egy forradalmunk, és ez egy kicsit belezavart a dolgokba, mert hogy ebből a forradalomból a két még meglévő mai főhősünk, Nagy Imre, mint a forradalom miniszterelnöke kerül ki. Ugye ez is skizofrén, ha már beszéltünk Rajk temetésének skizofréniájáról, hogy hát Nagy Imre egy kommunista, és akkor hogy lehet egy antikommunista forradalom szimbolikus miniszterelnöke, kvázi vezetője. Persze nem ő volt a forradalom vezetője, de mégis hogyan lehetséges ez? De hát ő, mint a forradalom szimbolikus vezetője kerül ki 56-ból, Kádár lesz pedig az, aki végül is a szovjet megszállás után Nagy Imrét is kivégezteti.
Most Kádár Jánost idézzük, aki egy 1956. november végi beszélgetésben azt állította, Nagy Imre ellen nem indítanak büntető eljárást. A folytatást tudjuk. Nagy Imrét letartóztatták, büntető eljárást indítottak ellene, majd 1958. június 16-án kivégezték.
Nagy Imre, aki a jugoszláv nagykövetségre belépve elhagyta a Magyar Népköztársaság szuverenitása alatt álló területet, és jogilag idegen ország területére lépett, néhány nap múlva diplomáciai úton közölte azt a kívánságát, hogy el akarja hagyni a Magyar Népköztársaság területét. Kormányunk és pártunk úgy gondolta, hogy azzal az emberrel, aki így módon elhatárolta önmagát a magyar kommunistáktól, éppen úgy, mint a magyar néptől és magától Magyarországtól, is, nincs többé dolgunk. Miután a Román Népköztársaság kormánya kész volt arra, hogy Románia területén számukra menedéket adjon, november 23-án Románia területére távoztak. Mi ígéretet tettünk, hogy velük szemben az általuk is utólag elismert múltbeli súlyos cselekményeikért büntető eljárást nem indítunk. Ezt be is tartjuk. távozásukat sem tekintjük örök időre szólónak. De a jelenlegi helyzetben magunk is úgy véltük, hogy helyesebb, ha egy időre elhagyják Nagy Imréjék az ország területét.
De ez megint egy döbbenetes pillanat, mert a kettejük küzdelme úgy folytatódik 1956. októberében a forradalom napjaiban, hogy ők szövetségesek még. Az egyik miniszterelnök, a másik a párt vezetője, és szövetségesek egyetértenek. Majd november 4-e után az egyikük felülkerekedik, jön a szovjet csapatokkal, és a másikat szépen a következő időszakban lassan emigrációba kényszerít, aztán börtönbe viteti.
Ezt pedzegettem itt, hogy ezek mind végig egyetértenek. Nincs széthúzás, nem mond mást Rajk, mint Rákosi, nem mond mást Kádár, mint Rajk, nem mond mást Nagy Imre, csak a pozícióért harcolnak, az életükért harcolnak, mert ez a rendszer, ez a kommunista rendszer, ez a zárt kommunista rendszer, maga a párt, és ami fölépül köré az ország, az arra épül föl, hogy a félelem tartsa fenn. És a félelemhez az kell, hogy állandóan áldozatokat produkáljanak. És 49-re rájönnek, hogy már nem elég a párton kívüli áldozat. Már nem elég Mindszenty, nem elég Kovács Béla, stb. Már a párton belül is kell állandó áldozatokat kreálni, és ez az a félelem, ami megfagyasztja ezt a társaságot. És mindent elkövet a túlélésért, hiába értenek egyet, akkor is vetélytársak a halálig. És az a lényege, hogy nem maradhat más, csak egy, a vezér. És ha az a vezér kellőképpen paranoiás, és a korszak még olyan, hogy elvisel több száz ember kivégzését, akkor ez bizony véres leszámolásokkal jár. Ilyen korszak még sajnos az 50-es évek vége is. Kádár korszakának kezdete az egyik legvéresebb időszak a magyar történelemben, többek közt Nagy Imre kivégzésével, tehát egészen 61-ig kivégzések sokaságával. Végül Kádár is eléri azt, hogy megkérdőjelezhetetlenül egyedül maradjon.
Mindez, amit elmondott, azt is jelenti, hogy Nagy Imrét nem azért kellett kivégezni 1958. június 16-án, mert a szovjetek ezt követelték Kádártól, hanem ez Kádár önálló döntése volt?
Teljes meggyőződésem. Igen, a logikából fakad. Kádár nem hagyhatta életben a legfőbb riválisát, Nagy Imrét. Hát hogy képzeljük, majd akkor hazamegy az Orsó utcába, és olvasgat, meg írogat. Kádár számára ez egy politikai rivális, aki a pártban is politikai rivális, a saját terepén is politikai rivális, Rákosi is politikai rivális, tehát Rákosi sem lehet Magyarországon. Ez az ő alapkérése, hogy Rákosi minél távolabb legyen, Nagy Imrével meg majd ő elbánik. Jóváhagyás természetesen kellett Moszkvából. Azt csak 58-ba kapta meg, de akkor is egyszer felfüggesztették a pert hónapokra, moszkvai utasításra, de Kádárnak ehhez ragaszkodnia kellett, e szerint a logika, szerint amit mondok, nem élhette túl.
Nagy Imre unokája, Jánosi Ferenc naplójában így emlékezett vissza az 1958-ban megölt volt miniszterelnök 1989. márciusi exhumálására.
Egyszerre mindenki zavartan meglepődött, mert vékony drótok kerültek elő, amelyek kívülről tarthatták össze a furnér koporsó szétmálló lapjait. Ezt követően textília nyomokat találtak, majd a ládán belül vastagabb drótokat, amelyekkel kátránypapírba csavarták be a tetemet. Az óvatos, finom sepregetés nyomán lassan láthatóvá kezdett válni a csontváz. Hasonfekvő helyzetben a kivapátolt hatalmas föltömeg súlya miatt a talajba nyomódva találtuk meg. A csontok 30 év múltán már sötét sárgák, illetve barnultak voltak. A koponya hátoldala látszott, szinte szétlapulva süppett arca lefelé, a földbe ágyazódva. Az állkapocs külön vált a koponyától. A karok a fej felé felhúzva, féloldalra csavarodva kerültek elő. A lábmaradványokon kifakult bakancsok, katonai surranók és szürkés-fehér nejlomboka fix maradványai látszottak. Így találtuk meg nagyapámat, Nagy Imrét, vagyis azt, ami megmaradt belőle. A sokkoló látvány hatására könnyek szöktek a szemembe, és csak annyit mormoltam magamban, a gyilkosokra gondolva, ezek állatok.
20. századi történelem.
Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Szerencsés Károly történésszel beszélgettünk Nagy Imre, Kádár János és Rajk László összefonódó életrajzáról. A témát a jövő héten folytatjuk. A műsor munkatársai voltak Török Anna Mária, Schwarz Nóra, Szőlősi Éva és Varga János. Jövő kedden újra jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
Korábbi műsorunkat ismételtük meg.